Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az ukrán elnök szerint érthető, hogy országa nem csatlakozhat a NATO-hoz, amikor háborúban áll, míg a NATO főtitkára úgy véli, nem engedhető meg, hogy Moszkva döntse el, ki lehet a szövetség tagja. Domonics András mondja a részleteket.
But we're not waiting for that process to be finished to make the long-term commitments that we're making to Ukraine's security.
Nem várjuk meg a NATO csatlakozási folyamatot, mielőtt hosszú távú biztonsági kötelezettségeket vállalnánk Ukrajnával szemben, mondta Joe Biden amerikai elnök a vilniuszi NATO csúcson. Hosszú távú kétoldalú biztonsági kötelezettségvállalást ajánlva fel Ukrajnának és más országoknak, szorosabbra fűzve például a kapcsolatot Japánnal, Ausztráliával és Dél-Koreával is. Jens Stoltenberg a szervezet főtitkára egy három részes, több éves csomagot vázolt fel, amely közelebb viszi Ukrajnát a NATO-hoz. Létrehozzák az új NATO-Ukrajna tanácsot, és egyszerűsítették Ukrajna számára a tagsághoz való tervet is. De ez nem jelenti azt, hogy ne kellene a feltételeket teljesítenie, hangsúlyozta a főtitkár, aki szerint sok részlet csak akkor kristályosodik ki, ha véget ér a háború.
Russia has been against every enlargement of NATO. It's for NATO allies and for Ukraine to decide when to become a member. Moscow doesn't have a veto on that.
Nem engedhetjük meg, hogy Moszkva döntse el, ki legyen a NATO tagja. A tagságot a NATO szövetségeseinek és Ukrajnának kell eldönteniük. Moszkvának nincs vétójoga, fogalmazott a NATO főtitkár.
Ukraine is now closer to NATO than ever before.
Ukrajna közelebb van a NATO-hoz, mint eddig bármikor, mondta Jens Stoltenberg. Arra a felvetésre, hogy mekkora kockázat a fegyverszállítás növelése, miután Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese azt mondta, hogy a NATO szövetség által Ukrajnának nyújtott katonai segítség növelése közelebb hozza a harmadik világháborút. Jens Stoltenberg úgy válaszolt.
The biggest risk is if President Putin wins.
A legnagyobb kockázat az, hogy Vladimir Putin megnyeri a háborút, mert az azt jelenteni, hogy katonai erővel el lehet érni célokat.
Це стосується передусім оборонної допомоги від наших партнерів. І тут ми хочемо подякувати. Ми маємо позитивні.
Володимир Зеленський, ukrán elnök, a vilniuszi NATO csúcson jó hírnek nevezte a NATO és Ukrajna közeledését, és örömmel konstatálta, hogy a világ iparilag legfejlettebb országai a G7-ek hosszú távú biztonsági garanciákat adnak Ukrajnának. A kedden aláírt nyilatkozatban biztosítják Kijevet arról, hogy támogatják olyan védelmi képességek kiépítésében, amelyek a jövőben segítenek megvédeni bármilyen támadástól, illetve elrettenteni az erre készülőket. Fontos hozzájárulásunk van ahhoz, hogy Ukrajna ne csak az Európai Unió tagjává váljon, hanem a NATO-hoz is csatlakozhasson. Ehhez elengedhetetlenek a reformok, az intézményfejlesztés és a korrupció elleni küzdelem. Erről már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt a vilniuszi NATO csúcson.
The speed at which Ukraine is advancing in the EU membership is amazing, it's impressive.
Az a tempó, amellyel Ukrajna végrehajtja az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, lenyűgöző, tette hozzá Ursula von der Leyen, emlékeztetve, több mint 500 napja tart az ukrajnai háború, és hangsúlyozva, az Európai Unió Ukrajna mellett áll.
One thing is clear, this horrible war changes Europe's face forever. We see Finland joining NATO, Sweden joining NATO.
Egy dolog világos, ez a szörnyű háború örökre megváltoztatta Európa arculatát, amint azt Finnország és Svédország NATO csatlakozásából is láthatjuk, mondta Ursula von der Leyen. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke szerint a magyarok számára a NATO a történelemben nem látott biztonsági garanciát jelent. Németh Zsolt az Inforádió Aréna című műsorában a NATO csúcsot értékelve azt mondta, a katonai szövetség kihívásként, de egyben kulcsfontosságú tényezőként is tekint Kínára a globális biztonsági problémák rendezésében. A riporter Exterde Tibor.
A vilniuszi NATO csúcs egyik döntése az volt, hogy nem ugyanabba a serpenyőbe teszi bele Oroszországot és Kínát, mert Oroszországot tekinti a fő veszélynek. Ez Európának jó, mert egész eddig azt hallottuk, hogy Kína a fő vetélytárs és a fő fenyegetés is.
Igen, én azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen egy európai megközelítés kerekedett fölül a NATO csúcs találkozón. Noha volt az elmúlt hónapokban egy nagyon erőteljes amerikai nyomás, hogy lassan Oroszország helyett Kínát kell a főfenyegetés középpontjába helyezni. A NATO mostani csúcstalálkozója egy határozott megkülönböztetést alkalmaz. Oroszországot egyértelműen fenyegetésnek minősíti, Kínára viszont úgy tekint, mint kulcsfontosságú tényezőre a globális biztonsági problémáknak a rendezésébe és a párbeszédet több ponton is hangsúlyozza, noha nem tekint el attól, hogy kihívásként tekintsen Kínára. Ez az európai megközelítéssel úgy gondolom, hogy nagyon összhangban van, és az elkövetkezendő években várható, hogy ennek hatása lesz a transatlanti, európai, amerikai együttműködésre is. Egyfajta egymáshoz közelítő álláspontok megszületésére lehet e tekintetben számítani. Ez a kínai szerep a háború lezárása tekintetében is kérdését fölveti. Azt gondolom, hogy amennyiben egy határozott nyugati akarat körvonalazódik a háborúnak a lezárását illetően, akkor ebben a gondolkodásban mindenféleképpen juthat szerep Kínának is.
De ha az Egyesült Államok meg Kína megállapodik abban, hogy a világ elég nagy kettőjük számára, és nem ellenségeknek tekintik egymást, akkor mi itt Európában kinek leszünk a szövetségesei?
Szövetségesei mi itt Európában az Egyesült Államoknak vagyunk, hiszen a NATO szövetség az egy olyan erős és meghatározó szövetség, amely a NATO tagállamok számára a legfőbb biztonsági garanciát adja, és számunkra, a magyarok számára ez pedig a történelemben nem látott biztonsági garanciát jelent. Ugyanakkor, hogy legyen egyfajta pragmatikus és érdekvezérelt együttműködés Kína irányába, amely természetesen nem jelenti azt, hogy a kockázatokat ne kezelné hangsúlyosan a nyugati világ a jövőben is. Az azt gondolom, hogy egy elmozdulás ahhoz képest, amely az elmúlt hónapokban tapasztalható retorikából következtethető volt.
Német Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Szlovákia csatlakozott a kazettás bombák betiltásáról szóló egyezményhez, jelentette be a szlovák köztársasági elnök a vilniuszi NATO csúcs után. Zuzana Csaputová szerint a katonai szövetség keleti szárnyának megerősítése olyan fokú védelmet eredményez Szlovákia számára, amilyet még sosem tudott nyújtani az állampolgárainak. Kis Balázs mondja a részleteket Pozsonyból.
A szlovák köztársasági elnök úgy látja, Ukrajna azért kért kazettás bombákat az Egyesült Államoktól, mert Oroszország az invázió kezdete óta használ ilyeneket polgári célpontok ellen Ukrajnában. Ráadásul sem Kijev, sem Washington, mint ahogyan Moszkva sem csatlakozott az ilyen típusú lőszereket tiltó egyezményhez, tette hozzá Zuzana Csaputová, aki közölte, hogy a NATO tagállamok vezetőinek tárgyalásain nem került szóba a kazettás bombák Ukrajnába szállítása. A Fehérház a múlt héten jelentette be, hogy kazettás bombák szállítását tervezi Ukrajnának. Joe Biden amerikai elnök úgy fogalmazott, nehéz döntés volt, de szerinte Ukrajnának szüksége van az ilyen lőszerekre. Washington tájékoztatása szerint Kijev ígéretet tett arra, hogy óvatosan fogja használni ezt a fegyvert. A szlovák államfő szerint a vilniuszi NATO csúcs elsősorban Szlovákia és a szövetség keleti szárnya érdekeinek védelméről szólt, és olyan fokú védelmet eredményez Szlovákia számára, amilyet még sosem tudott nyújtani az állampolgárainak. Zuzana Csaputová leszögezte, a két napos csúcson a világ demokratikus és gazdaságilag legfejlettebb országai találkoztak, és Szlovákia is ezek közé tartozik. Olyan csoport tagjai vagyunk, amely szükség esetén védelmet nyújt nekünk, és ez rendkívül fontos, tette hozzá az elnök. Emlékeztetett, hogy a csúcson nem Ukrajna csatlakozásáról döntöttek, hanem a gyakorlati és politikai együttműködés fokozásáról, az Ukrajna-NATO tanács létrehozásával. Ukrajna akkor válhat NATO taggá, ha ezt a többi tagállam jóvá hagyja az ukrajnai háború befejeződése után, tette hozzá Csaputová. Elmondta, a NATO csúcson új védelmi tervet fogadtak el, melynek köszönhetően mostantól világos, ki, mikor és milyen módon nyújt segítséget Szlovákiának, ha veszélybe kerülne az ország biztonsága és területi integritása. Arra is emlékeztetett, hogy a szlovák parlament jóváhagyásával jövőre Spanyolországban Spanyolország is katonákat küld Szlovákiába, ami jó hír, mert azonnal rendelkezésre állnak majd a keleti szárny védelmében. Szlovákia a NATO csúcson megerősítette, hogy GDP-je 2%-át fordítja védelmi kiadásokra. Az államfő úgy véli, amikor háború dúl a szomszédban, ez teljesen logikus lépés, és jóval hatékonyabbá teszi Szlovákia védelmi képességeit. A csúcs további hozadéka szerinte a keleti szárny légterének koordinált ellenőrzése a NATO irányításával, mivel Szlovákia ezen a téren eddig kétoldalú megállapodásokra volt utalva. A kétoldalú találkozók közül Csaputová kiemelte a Jun Suk-jol dél-koreai elnökkel folytatott megbeszélést, mivel az ország a hetedik legnagyobb szlovákiai befektető, valamint a Justin Trudeau-val tartott találkozót, amelyen az új technológiai megoldásokról, a zöld beruházásokról és a megújuló energiaforrásokról tárgyaltak. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A Romániában a tavalyi népszámlálás eredményei alapján 1.100.000-re becsülhető az ország magyar lakosságának száma, állapították meg elemzésükben a romániai magyarok összeírását segítő népszámlálás.ro honlap szakértői. A hivatalos eredmények szerint ugyanis kevesebb, nagyjából 1 millió ember vallotta magát magyarnak. A különbség okairól kérdeztük Páskán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjét. Miből adódik ez a 100.000-es különbség?
Abból, hogy a román hatóságok megint képtelenek voltak megszervezni egy népszavazást. Ugyan elhangzott, hogy ez egy 2021. december 31-i állapotot tükröző népszavazás, de ez 2022-ben készült, ugyanis egy évvel el kellett halasztani a népszavazást a pandémia miatt. Tehát egy évük lett volna a román hatóságoknak pluszban fölkészülni a 10-en kívül, és mégis sikerült egy olyan rendszert létrehozni, amiből nem csak a szokásos körülbelül 1 millió nem nyilatkozó, nem ismert adatú személy volt, hanem ezen kívül 1.100.000 ember nem töltötte ki az önbevallásnál az etnikai és vallási hovatartozásról vonatkozó részt, illetve a szemtől szemben történő személyes lekérdezéstől is 500.000 személynél ezek az adatok kitöltetlenül maradtak. Itt részben azért, mert már nem papír alapon használták, hanem tableteken zajlott a szemtől szemben aláírás is, és ezek nem mindig rögzítették a beírt adatokat. Tehát számos adat veszett el, anélkül, hogy azok, akik kitöltötték, tudták volna, hogy ezek az adatok elvesztek, így nem volt utólag se lehetőség ezeket javítani. Másrészt pedig ez egy alapvető hiba volt, hogy bár az etnikai és kisebbségi kitétel rendkívül fontos volt, és magyar közeműködők is voltak a rendszer kipróbálásában, senki nem gondoskodott arról, hogy ezeket az űrlapokat véglegesen ne lehessen lezárni, míg így vagy úgy nyilatkozik az illető, a megkérdezett arról, hogy mi az etnikai és vallási hozzátartozása, akár azt is nyilatkozva, hogy nem kíván erről beszélni. Tehát meg lehetett volna találni a módját, hogy ne a szokásos 1 millió adata hiányozzon, hanem, mint történt most, 2,5 millió ember adata hiányzott, amelyik a legkérdezett emberek több mint 10%-a. Tehát ez egy óriási szám volt. És amit most elhangzott, és ami most a magyar szociológusok, akik bizonyos mértékig azért mégiscsak ők is érintettek voltak ebben, most különböző számításokkal 1 millióról 1.100.000-ra emelték erre, csak azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk.
Mennyiben tekinthető, akkor ez hitelesnek, és visszaélhetnek-e a hatóságok ezzel? Gondolok például az anyanyelv használatra, a nemzetiségek támogatására, akár egy helynévtábla kihelyezésére mondhatják azt, hogy hát akkor itt kevesebben vannak, ami nem üti meg azt a küszöböt.
Hát hitelesnek, hogy hatóságok fogják elismerni hitelesnek, ez a tragédia. Az, hogy releváns-e, erre én azt mondom, hogy nem relevánsak, tehát semmit nem tudunk róla. Annyit tudunk, amit biztosan tudunk, tehát az 1 millió valamennyit. És az a gond, a román joggyakorlatot ismerve, az a gond, hogy ezt a hatóságok viszont következetesen, a maguk módján következetesen persze, a magyar közösségre nézve hátrányosan fogják alkalmazni. Csak egy példát mondok, itt nem csak a települések létszáma számít, hanem például a magyar közösségnek járó különböző juttatások létszámarányosak. Az egyházaknak járó juttatások létszámarányosak, tehát hogyha kevesebbet mutat ki a statisztika, akkor annál kevesebb forrás jut majd a valóságban jóval több személyre. Tehát igenis, pénzügyi és hát persze közösségi károk érik a magyar közösséget, hiszen ön is mondta, a 20%-os, tehát az az arány, amitől a közösségi jogok biztosítása kötelező hatóságok számára sok esetben módosulhat majd, és a törvény pedig úgy fogják alkalmazni, hogy hiába írja elő a törvény, hogy a kedvezőbb változatot kellene használni, a mai román joggyakorlat és igazságszolgáltatás ennek az ellenkezőjét mutatja.
Ha jól emlékszem, pár éve volt még ilyen trükközési, nevezhetjük így, kísérlet a hatóságok részéről, hogy a népszámláláskor külön vették volna székely nemzetiséget, hogy így is mondjuk leszalámizzák a magyarokat. Most volt-e ilyen törekvés, vagy ez fel sem merült?
Igen, de lehetett is. Szerencsére azt sikerült megakadályozni, hogy külön kisebbségként szerepel, tehát a magyar közösség alegységeként, ahogy az természetes is, és amit viszont nem sikerült megakadályozni, és ez továbbra is következetesen maradt, az a csángók esete. A csángók külön szerepelték, tehát még a magukat magyarnak valló csángók sem választhatták, hogy a magyar közösség részeként ismerjék el őket, hanem az egyebek mellett rubrikába ékszelhették be, hogy ők csángók, és legfeljebb az anyanyelvüknél választhatták a magyar. Tehát, mint mondtam, könnyű lenne jó hiszeműen közelíteni ezt a kérdést, de mint az elején hangsúlyoztam, rengeteg idő lett volna mindezeknek a lehet, hogy ártatlan vagy akaratlan csapdáknak a kiküszöbölésére, és ezen kívül megfelelő létszámban kellett volna például kérdezőbiztosokat is előállítani. Sok esetben például ez az 500 ezeres hiányos kitöltés annak volt tulajdonítható, hogy maguk a kérdezőbiztosok sem tudták sem a programot alkalmazni, sem azt, hogy igazából mit kell és mit nem kell kitölteni. Most a rossz indulatot zárjuk is ki ebből, mert az még egy külön történet.
Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjét hallották.
Világtükör.
Akár 300 eurós bírságot is kaphatnak azok a turisták, akik a horvátországi Splitben közterületen alkoholt fogyasztanak, esznek, isznak, hangoskodnak, a parkokban alszanak, vagy felmásznak a műemlékekre és szobrokra, de a közterületi hányásért is 150 eurós pénzbüntetés jár. A horvát idegenforgalmi közösség magyarországi képviseletének főmunkatársa szerint az új szabályozás a város, a vendégek és a helyiek érdekeit is szolgálja, de nem a bírság az elsődleges cél. Horvát Mirával Tatár Tímea készített interjút.
Horvátország az egyik legkedveltebb mediterráneumi célpont. Idén július 11-éig 8,2 millió turista érkezett országunkba, akik mindösszesen 36,3 millió vendégészakát töltöttek el ott. A legtöbb vendégészakát egyébként Dubrovnikban, Rovinjban, Porecsben, Splitben, Zágrábban és Umágban regisztrálták. Ezek mindegyike több mint 1 millió vendégészakát produkált, és a legtöbb turista eddig Németországból, Szlovákiából és Ausztriából érkezett. Ami a magyar turistákat illeti, 2023-ban eddig 230 ezer honfitársunk látogatott el Horvátországba, és 980 ezer vendégészakát töltöttek el ott. 9. helyen vagyunk a vendégészakák ranglistáján, és a magyar turisták hagyományosan legkedveltebb úti céljai Crikvanica, Vír, Rovinj, Porecs és Opatija.
Ezeken az igazán felkapott településeken mennyire megterhelő a nagyszámú turista jelenléte?
Horvátország és különösen a tengerpartjai és a szigetei a turizmussal együtt élnek, mondhatni lélegeznek. A turisták nagyobb számú jelenléte egyes helyeken a nyári hónapokban nem túlzottan zavarja a helyieket, illetve pont ellenkezőleg a horvát turizmus évek óta egy pozitív történet. A legutóbbi népszámlálás alapján egyébként, ugye itt Splitre hegyeztük ki ezt a beszélgetést, körülbelül 160 ezer ember élt Splitben, és tavaly meghaladta a Splitbe látogató turisták száma 850 ezret. Általában nyilvánvalóan ugye a józan ész diktálta iratlan szabályok szerint viselkedünk itthon is, illetve külföldön is, hogyha elmegyünk nyaralni, pihenni. Gyakorlatilag Horvátország egészét tekintve nyilván írott szabályok nincsenek, de szemmel látható, hogy Split városa kénytelen volt egy olyan döntést hozni, hogy szankcionálja, megbünteti azokat a turistákat, akik nem tartják be az alapvető, a közrend és a nyugalom megtartására vonatkozó törvényeken alapuló szabályokat. Gyakorlatilag egy ilyen 300 eurós bírságot szabhatnak ki azokra a turistákra, akik sajnálatos módon nem tudnak alkalmazkodni ezekhez a normákhoz. A bírságot megelőzendő a régi városközpontban, illetve a város régi óvárosi részében információs táblákat állítottak föl, amelyek a Split városában elvárt helyes viselkedésre hívják fel a látogatók figyelmét, illetve a város 10 biztonsági őrt is munkába állított, akik a közterületfelügyelők és a rendőrök munkáját hivatottak segíteni.
Ugye tiltják például azt, hogy közterületen alkoholt fogyasszanak, hangoskodjanak, a városfalakra vizeljenek, vagy például fürdőruhában csak a strandon lehet tartózkodni. Mennyire állítja meg ez a bírság a turistákat, a szabályszegőket? Mennyire lehet megoldás ezekre a problémákra?
Ezek a deviáns viselkedési formák többek között a hányás, a szökőkutakban való pancsolás, illetve hát az utcán alvás. Az a tény, hogy az elmúlt évek során megszaporodtak az ilyen jellegű, nem megfelelő viselkedési formák, amelyek sértik a közrendet és feldúlják Split városának békés hétköznapjait. Ezen felül zavaróak lehetnek a helyi lakosságnak és az ide látogató turistáknak, rongálják Split városának történelmi magját, vezetett ugye odáig, hogy bevezették ezeket a szankciókat. Split városának, illetve a turisztikai szakembereknek nem az a célja, hogy itt most mindenkit büntessenek, nyilván előtte egy szóbeli figyelmeztetés, egy kedves mondat vagy gesztus keretében próbálják az ide látogató turistákat arra bírni, hogy ezeket a viselkedési formákat ne gyakorolják.
Horváth Mirát, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének főmunkatársát hallották.
Világtükör.
Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.